Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Bíborossá történő kinevezésével 1967 nyarán Karol Wojtyla lett az Anya Szent Egyház egyik legfiatalabb kardinálisa, Stefan Wyszyński prímás mellett a második lengyel főpásztor a Szent Kollégiumban. Sokan attól tartottak, az állami hatóságok pedig egyenesen reménykedtek abban, hogy a két főpap rivalizálni fog egymással, gyengítve a püspöki kar egységét, ám ebben csalódtak. Wojtyla bíboros jó érzékkel, kellő tapintattal a prímásnak engedte át úgy a lengyel egyház irányítását, mint a napi politikai ügyek intézését. Saját feladatának elsősorban főegyház megyéje lelki pásztor irányítását, az ifjúsággal, az értelmiséggel való kapcsolattartást tekintette, a világegyház ügyeiben a zsinati reformok támogatását, széleskörű nemzetközi aktivitás kifejtését. Ami a helyi ügyeket illeti, fiatalos bátorsággal kezdeményezte az ifjú korosztály megnyerését és világnézeti nevelését szolgáló, egyszerre lelkiségi és kulturális rendeltetési oázis mozgalom életre hívását, támogatta a liturgia, a vallási élet új fiatalos stílusát, a beat jellegű zenét és fesztiválokat. Életmódján sem változtatott, hiszen továbbra is túrázott, fiataljaival együtt táborozott, evezett, közben pedig lankadatlanul tanította, nevelte őket. Nagy sikere volt, hogy be tudta fejezni a korábban már kiharcolt modern templom építését Novah után, ami nagy lendületet adott a vallási életnek a gyári munkások között és általában a politikai válsággal küzdő Lengyelországban. Ami a II. Vatikáni zsinat reformjainak gyakorlatba való átültetését jelenti, a 60-as évek végétől ezt a feladatot a püspöki szinódusok intézménye volt hivatott szolgálni. Az első ilyen alkalomra még 1967-ben került során, mivel az állami szervektől a tanácskozásra hivatalos Wyszyński prímás nem kapott útlevelet, tiltakozásul a vele való szolidaritás jegyében Wojtyla bíboros sem utazott Rómába. A következő 69-es szinódusra viszont személyesen 6. Pál pápa hívta meg, aki részben a vatikáni keleti politika támogatásában, részben pedig a Humánae Vitae kezdetű körlevél kiadását követő szexuáletikai vitákban számított rá. Ez utóbbi témában Wojtyla bíboros már szakértőnek számított, közismerten, mély antropológiai és teológiai alapon elkötelezett híve volt a házastársi szerelem tisztaságával, a mesterséges fogamzásgátlás elutasításával kapcsolatos pápai álláspontnak, és számos megnyilatkozásban állt ki a körlevél mellett. Ezen a szinóduson egyébként a pápai hatalom és a püspöki kollegialitás viszonyának kényes témája volt napirenden. A vitában és a kiegyensúlyozott záró dokumentum megfogalmazásában pedig nagy szerep jutott Wojtyla kardinálisnak. Igen aktív volt Krakkó főpásztora a következő 71-es szinóduson is, amely a papi élet és az igazságosság témáit tűzte napirendre. Erre a tanácskozásra akkor került sor, amikor a papi élet zsinat utáni válság jelei megsokasodtak. Tömegessé vált a papi szolgálat elhagyása, zuhant a hivatások száma, állandó téma volt a cőlibátus feloldásának követelése, a papság egy részének, különösen Latin-Amerikában társadalmi politikai szerepvállalása. Ezekben az ügyekben Wojtyla bíboros igen határozott véleményt képviselt, kiállt a papi hivatás hagyományos kereteinek megtartása, a cőlibátushoz való ragaszkodás mellett, de hallatta hangját a másik témában is, amely az igazságosság helyzetét volt hivatott elemezni a modern világban. Sokakkal ellentétben azt a nézetet képviselte, összekapcsolva az igazság és a szabadság alapvető kategóriáit, hogy az igazságosság fogalma nem szűkíthető le a szegénység és fejletlenség felszámolásának, vagy a polgári szabadság biztosításának témájára, mert mindezek a vallás, a lelkiismeret, az emberi lelkek szabadságának biztosítása nélkül megvalósíthatatlanok maradnak. Komoly szerepet kapott Karol Wojtyla a soron következő az evangelizáció helyzetét vizsgáló, A világméretű elvallástalanodás jelenségét elemző 1974-es szinóduson is. Kényes kérdések is felmerültek ekkor, olyanok, mint a felszabadítás és politikai teológiák keltette viharok, a bázis közösségeknek az egyház életébe való beillesztése, vagy a laikusok missziós küldetésének ügye. Az egyik fő referátumot éppen Bojtila bíboros tartotta, elvileg tisztázva a misszió céljait, a hit erősítését, az igazság hirdetését, az emberi élet átalakítását, az emberi személy szolgálatának munkáját, mint az egyház valódi evangéliumi küldetését. Komoly megtiszteltetés, és hatodik Pál bizalmának jele volt, hogy 1976-ban ő kapott felkérést a pápai udvar nagybőti lelki gyakorlatának megtartására, melynek anyaga később az ellentmondás jele cím alatt külön kötetben is megjelent. A bíboros témáját 22 beszédben tárgyalta, filozófus és teológusi képességeit felvonultatva, sok vonatkozásban későbbi pápaként képviselt tanító álláspontját is megelőlegezve. Az elmélkedések középpontjában az emberi személy annak Istentől nyert méltósága vált. Azt a gondolatot képviselte, hogy az emberi személy méltóságának kulcsa a szabadság, az egyház küldetése pedig az ember felszabadításának szolgálata, ám messze nem csak politikai, társadalmi, hanem antropológiai és spirituális értelemben. Véleménye szerint az ember szabadsága teljes felszabadítása csak Krisztusban és Krisztus által lehetséges, messze több, mint a gyakran hangoztatott polgári szabadságok rendszere, hiszen az emberi lelket vele a teljes embert érinti. Ez a szabadság pedig csak a hitben, a hit által lehetséges, a valódi humanizmus nem más, mint a kereszténység. Egy másik témában is vállalt Wojtyla bíboros nyilvános megszólalást ezekben az években a nagyvilág nyilvánossága előtt. Ez az alkalom 1978-ban a Humanae Vitae kiadásának 10. évfordulója idején érkezett el, amikor egy milánói kongresszuson tartott a témáról előadást. Ebben ismét a házastársi szeretet felelősségéből indult ki, abból, hogy ez a szeretet szerelem a személy méltóságának kiteljesedése, nem a kölcsönös örömszerzés keresése, hanem teljes önátadás, egyben a termékenység, az utódokról való gondoskodás tudatos vállalása, amely messze nem magánügy, hanem egyetemes emberi ügy, az Isten, a társadalom, az egyház és a házastárs iránti felelősség vállalásának aktusa. Otthoni feladatai és római kötelezettségei mellett Wojtyla bíboros ezekben az években gyakran utazott. Így 1969-ben a kanadai lengyel emigráció meghívására körutat tett az országban, onnan pedig az Egyesült Államokba ment, ahol nem pusztán a lengyel diaszpóra közösségeit járta végig, de személyes kapcsolatot alakított ki amerikai püspökökkel, bíborosokkal, találkozott vezető politikusokkal. Az amerikai út különösen tanulságos volt, hiszen a zsinat utáni belső feszültségek talán az USA egyházában mutatkoztak a legvilágosabban. 1973-ban Melbourne beutazott az eukarisztikus világkongresszusra, de ez alkalom volt arra is, hogy felkeresse a Fülöp-szigeteket, Új-Guineát és Új-Zélandot. 1976-ban ismét visszatért az Egyesült Államokba a philadelphiai eukarisztikus kongresszus alkalmából. Igen nagy megtiszteltetésnek számított, hogy ekkor előadást tarthatott a Washingtoni Katolikus Egyetem mellett az amerikai protestantizmus fellegvárának számító Harvard Egyetemen is. Itt találkozott a radikális latin-amerikai főpásztorral, Dom Helder Camarával, Kalkuttai Teréz anyával, vagy a zsinati radikálisok hangadójának számító Leo Szűnen Mechen brüsszeli érsekkel. De fontos találkozása volt a lengyel származású Zbigniew Brzezinskivel, az amerikai elnök nemzetbiztonsági főtanácsadójával is, Ennek hatására már ekkor világméretű lengyel antikommunista összeesküvést vizionáltak a Kremlben, politikai elemzők pedig később némi fantáziával az esetet 1989 előzményének, a vasfüggöny lebontása előjelének értékelték. Világjárásaink kapcsolat építésén túl különösen fontos volt Karol Wojtyla folyamatos munkálkodása a német-lengyel megbékélés kiengesztelődés érdekében. Ennek előzményei még a II. Vatikáni zsinat negyedik ülésszakára nyúltak vissza, hiszen itt történt meg az első kapcsolatfelvétel német és lengyel főpásztorok között. A bíboros minden tekintélyét latba vetve igyekezett a lengyel és német katolikus értelmiség körében elfogadtatni a kiengesztelődés és a kölcsönös megbocsátás gesztusait. Egyetemközi kapcsolatfelvételt szervezett, látogatásokat tett, előadásokat tartott német földön. 1970-ben azután megvalósult az egyházak közötti megbékélés mintájára az a nyugat-német-lengyel államközi szerződés, amely legitimálta az Oder-a-Neisse határt, megnyitotta annak lehetőségét, hogy az egykori keleti német területen, Nyugat-Lengyelországban felálljon az állandó lengyel egyházi hierarchia. A megbékélésnek látványos jele volt az is, amikor 1971-ben 6. Pál pápa a boldogok sorába emelte az auschwitzi táborban vértanú halált halt lengyel papot, Maximilian Kolbe atyát. De a német kapcsolat az első eredmények után is fontos maradt Wojtyla bíboros számára. Így 1974-ben Döpfner bíborossal, München Friesingersekével közösen kereste fel a Dachaui lágert. Egy évvel később az erfurti Mária kegyhelyet látogatta meg, az NDK vezetésének nagy aggodalmára, felkeresve a kelet-német püspöki kart is. Ezt egy utazást követtem Mainzba, ahol a helyi egyetem díszdoktori címét vehette át, közben pedig találkozott a katolikus társadalmi tanítás nagy szakemberével, a püspöki kar elnökével, József Höfner kardinálissal, és ezekre az évekre tehető életre szóló barátsága leendő munkatársával, majd utódával, József Ratzinger professzorral. Követte szereplése az Európai Püspökkari Konferenciák értekezletén, ahol az Egy szó Európáról címet viselő dokumentum is, amely a kontinens lelki egységének fontosságát mondta ki, magán viseli Wojtyla bíboros kézjegyét. Ezek után már csak a 6. Pál pápa halálát követő két konklávé éve, 1978 következett. Bíboros társaival együtt Karol Wojtyla is részese volt első János Pál megválasztásának, a következő hetekben pedig Németországban járt. Így ott volt Fuldában a német és a lengyel püspökök találkozóján, járt Kölnben, a Ruhrvidéken, majd Münchenben. Az utóbbi helyen a két nemzet modern szentjeinek és vértanúinak, Maximilian Kolbénak és a karmelita apácának, Edith Steinnek az áldozatáról, példájáról elmélkedett. Tartott egy másik fontos homiliát is, amelyben a germán népek apostoláról, Szent Bonifácról emlékezve az evangélium szolgálatáról beszélt, ami a népeket, így a németeket és a lengyeleket is képes összekapcsolni. Itt érte a híre első János Pál váratlan halálának, amelynek vétele után Rómába az új konklávéra indult. Kedves hallgatóim, mai időnk elfogyott, legközelebb folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről. Mária Rádió.